Szia, Tündi!
Szia, Gergő! Hogy vagy?
Én köszönöm, jól vagyok. Pihengetek, vagyis pihengetnék, de dolog van.
És mi az a dolog?
Hát éppen felveszünk, úgyhogy...
Ja, tényleg, nem is tűnt fel. Úgy bele voltam merülve a adatkiértékelésbe, amit most már tényleg hetek óta végzek, és nem szól semmiről az életem, mint másról, csak hogy adat és adatoknak a kezelése. Hú...
Hát ezt átérzem, de talán szükséged lenne még egy agyra, nem?
Hát igen, vagy akkor esetleg, hogyha a számítógép át tudna venni tőlem néhány feladatot, az is megkönnyítené.
De hát a gépek már tudnak gondolkozni.
Tudnak-e? Tényleg? Akkor kitalálhatja helyettem, hogy mit csinálják az adataimmal, mert elég bonyolultak az eredményeim. Szerencsére. Ez egy jó dolog a tudományban.
Na igen. Mindenképpen. De ugye emiatt is hoztad te a mai témát.
Igen, mégpedig úgy gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsikét a mesterséges, idegi, vagy idegen szóval neurális hálózatokról, mert ez egy nagyon-nagyon feltörő téma, ugye kicsikét elvontabb kifejezéssel mondhatjuk azt, hogy mesterséges intelligencia, tudnak-e gondolkodni a számítógépek, tudják-e átvenni az uralmat felettünk, ugye erről... Azért most már tényleg nem kevés hollywoodi sikerfilm és egyéb dolog is született, amikor pont ezt a kérdést tárgyalják. Nem beszélve arról, hogy ugye szoktunk filmekre utalni, nem is keveset ebben a podcastban, mert mind a ketten szeretünk filmeket nézni, meg egyebeket.
Én nem.
Hogy, dehogy nem. Ugye hát nem sokára érkezik majd valamikor a Matrix sorozatnak a legújabb filmje, így közel 20 év után, ami mondjuk engem nem kevésbé meglepett, de érdekesen várom majd. Ami pont erről beszél, pont erről a témakörről, mesterséges intelligencia csinál valamit. Szóval gondoltam, hogy esetleg érdemes lenne erről kicsikét bővebben beszélgetnünk. Kezdve azzal a kérdéssel rögtön, hogy mi is az a mesterséges idegi hálózat, és miért van rá szükség, miért csináljuk őket, mármint tudósok és programozók, akik ezzel foglalkoznak.
Na igen, hát azért nyilván ezt nem annyira nehéz belegondolni, az okba gyakorlatilag, hiszen az agyad irányít mindent, amit te teszel, és sokkal erősebb, mint bármelyik számítógép, amit a boltban találhatsz, vagy esetleg te raknál össze. Ez egy elég összetett szerv, ugye neuronoknak nevezett sejtek segítségével küld üzenetet, azt ugye korábban már megbeszéltük, hogy vannak különböző, akár nem neuron, tehát nem idegsejt-szerű idegrendszeri sejtek, de alapvetően az üzenetküldés során soha nem hagyja abba az adatok elemzését, még alvás közben sem az agyad. A tudósok emiatt aztán megpróbálják megérteni az agyat, és megpróbálják ez alapján létrehozni annak a digitális változatát, de a kérdés ugye az, hogy vajon lehetséges-e, hogy a számítógépek ugyanazt tegyék, amire az agyunk képes, és ahhoz, hogy a számítógépek ezt megtehessék, létre kell hoznunk egy mesterséges neurális hálózatnak nevezett akármit, amely gyakorlatilag digitális neuronokat kapcsol össze egyetlen egy nagy összetett hálóvá, amely hasonlít az agy szerkezetére. Ugye ezt hát így szokták mondogatni a tudományos ismeretterjesztő cikkekben, de azért a jelenlegi, még a legfejlettebb mesterséges neurális hálózatok is nagyon-nagyon el vannak maradva az agyunk képességétől gyakorlatilag. Viszont az minden esetben igaz, hogy a neurális hálózatok létrehozásához a leguniverzálisabb nyelvet kell használnunk, ami pedig...
A matematika.
Azt hittem, azt fogod mondani, hogy angol.
Hát igen, ugye mit értünk nyelv alatt, ez egy másik érdekes kérdés, de igazából információ közlő módszer és nagyon alapvető lekódolása információnak a matematika a legjobb eszközünk arra, hogy ezt megpróbáljuk megtenni.
És alapvetően is a matematikának ugye az egyik nagyon különleges ága, amit úgy hívnak, hogy logika, ami nyilvánvalóan a mi gondolkodásunkról is kapta a nevét, hiszen azzal, hogy mi valamiről döntést hozunk, azzal gyakorlatilag egy matematikai algoritmust visz végig az agyunk, azáltal, hogy például egy adott idegsejt küld jelet, vagy nem küld jelet. Ugye ez a bináris rendszer, hogy van jel, vagy nincs jel, ez az, ami alapján a legelső számítógépeink is már működtek. Tehát ez nem egy új gondolat. Itt igazából egy nagyon-nagyon nagy ilyen hálózatra kell gondolni, amit létre lehet hozni, és ez alapján a számítógépeknek meg lehet mondani, hogy milyen logikai folyamatokat vigyenek véghez ahhoz, hogy döntésre kerüljenek.
Igen, ez egy rendkívül érdekes kérdés, hogy mennyiben hasonlít ténylegesen az agyunk a számítógépekre, vagy mennyiben hasonlítanak a számítógépek az agyunkra. Úgy most a számítógépeket fejlesztettük ki az agyunk gondolkodásának, alapműködésének a mintájára, vagy egyébként olvastam arról egy nagyon érdekes ismeretteresztő cikket nem olyan rég, akik az úgy fogalmazták, hogy az agyunkat próbáljuk ugye megérteni folyamatosan, és azt gondoljuk-e, hogy tényleg úgy működik-e, mint egy mostani számítógép, ezzel van, aki egyetért a tudósok közül, van, aki egyszerűen vehemensen nem ért egyet, és azt gondolja, hogy elképesztően sok a különbség, de attól függetlenül, hogy tényleg ilyen erős párhuzamok vannak-e az agy és a számítógépek között, a kérdés az az, hogy képesek-e, vagy mennyire képesek a számítógépek elvégezni az agyunk munkáját. Ugye sok éve használunk tényleg számítógépeket, mire nem használjuk manapság. Ugye tényleg munkánknak az alapvető része, de játék, szórakozás, kommunikáció, ugye, mint hogy most is mi ketten itt igazából vagyunk az európai kontinens két eléggé távoli pontján viszonylagosan, és mégis itt látjuk egymást kamerán keresztül, beszélünk egymáshoz, úgy tudunk felvenni egy ilyen podcast részt, mint hogyha egy szobában ülnénk teljesen könnyedén, mert a számítógépek ezt lehetővé teszik számunkra, de tényleg gondolom, ugye sokunk néz filmeket, vagy egyéb más dolgokat végez számítógépek segítségével. Ugye minden évben egyre jobb és gyorsabb számítógépeket fejlesztenek ki a cégek, és ezt igazából néha nehéz kicsit fölfogni, hogy mekkora fejlődés történik napi szinten. Ez azonban nem elég nekünk, mert még tovább akarjuk fokozni a dolgot. Ugye szuper számítógépekről beszélünk már, illetve még álmodozunk, hogy hogyan lehetne még fejleszteni és növelni a számítási teljesítményt, kapacitást. Az ilyen számítógépek azok, amik lehetővé teszik számunkra, hogy ugye rövid idő alatt még több, sokkal több adatot tudjunk manipulálni. A tudósok az agy felépítéséből merítenek ihletet ezekhez a nagy teljesítményű számítógépekhez. Az emberi agy az tele van ugye neuronokkal, ilyen sejtekkel, amelyek hatalmas hálóban kapcsolódnak egymáshoz, és amelyekben elektromos impulzusok továbbítják az adatokat különböző neuronok között. A tudósok egyébként megpróbálják létrehozni az agy természetes neurális hálójának a digitális változatát, mégpedig olyan mesterséges neuronokat hoznak létre, amelyek ehhez hasonlóan egy hatalmas hálózatba kapcsolódnak, és amelyek az agyunkban használt elektromos impulzusok helyett az adatokat, mint digitális számok továbbítják elektromos áramkörökben. Ezt nevezzük mesterséges neurális vagy idegi hálózatnak, és ezek a hálózatok nagyon hatékonyan képesek elvégezni jelentős feladatoknak a sorát, tehát például képfelismerés, amire úgy gondolunk, hogy tényleg mi ránézünk egy fényképre, mi ez, kutya, macska? Erre vannak már mesterséges idegi hálózatok, amik eldöntik szintén, hogy kutya vagy macska?
Na így van, viszont ezek még mindig eléggé nagy hibával tudnak dolgozni néha. Nyilvánvalóan itt most azokra a neurális hálózatokra gondolok, amik gyakorlatilag a hétköznapi kutatóknak a rendelkezésére áll, hiszen biztos vagyok benne, hogy nyilván a különböző hadseregeknek, stb. Azért sokkal fejlettebb számítástechnikai rendszereik vannak, hiszen ezt megkívánják. Ami viszont nagyon érdekes számomra, hogy ugye itt most arról beszélünk, hogy számítógépeket próbálunk arra programozni, hogy emberi döntéseket hozzanak. Viszont van egy másik kutatási ágazat, ez gyakorlatilag ilyen biológiai, matematikai, illetve biológiai informatikai jellegű dolog, ahol emberi idegsejteket tenyésztenek petri csészékbe, vagy hát ugye a sejt tenyésztő flaskákban, és ezekre az idegsejtekre elektródákat helyeznek, és ezeket használják fel ahhoz, hogy számítógépes döntéseket hozzanak. Tehát azért ez oda-vissza működik, és igenis ezekkel a kis élő sejtekkel a számítógép segítségével már lehet különböző döntéseket véghez vinni, illetve sokkal hatékonyabban tudnak például sokszor bizonyos dolgokat felismerni is, ami azért eléggé Hát szerintem nagyon futurisztikus, nagyon félelmetes, amiket ezekkel meg lehet csinálni, és még csak a legeslegelején vagyunk ezeknek a kutatásoknak. Na de hát akkor ugye oda-vissza mászkálunk a számítógépekkel, hát azt is meg kell ugye akkor említeni, hogy az agyunk maga az a mi emberi testünknek a fedélzeti számítógépe. Például azt ugye nem tudom, hogy sokan tudják-e, hogy az agy mindössze egy másodperc alatt több milliárd jelet képes fogadni, és nem is csak az, hogy fogadni, hanem feldolgozni is. És annó hallgattam én magam is egy podcastot arról, hogy ott azt taglalták éppen, hogy mekkora az agyunk tárolóhelye, meg mekkora az agyunknak ugye a processzáló képessége.
Igen.
És hát ott írnom kellett egyébként nekik, hogy biztosan nem mondanak igazat, mert hogy itt csak néhány ilyen gigabájtos RAM-okról volt szó, hogy körülbelül azzal egyenértékű az agyunk. És azért azt fel kell ismernünk, hogy ugye ott vannak például a 4K-ban készült filmek, illetve a hatalmas-hatalmas felbontású képek. És amikor mi nem képen nézünk valamit, hanem élőben, akkor ugye nem is csak a kettődimenziós információt, de a háromdimenziós információt tárolja és dolgozza fel az agyunk, illetve sokkal jobb felbontásban látunk, mint bármi, amit a televízió képernyőjén láthatunk, legyen az akár 4K felbontásban is. Tehát nyilvánvaló soha nem téveszt meg minket az, hogy ha a tévé, amit ténylegesen képes 4K-ban ugye leadni valamit, vagy még jobb felbontásban, és a tévén látunk valamit jó felbontásban, hogyha mellé nézünk a polcra, azért a polcon lévő dolgokat még mindig sokkal jobb felbontásban látjuk, mint a tévében.
Igen, pontosan. Szerintem itt valahol olyasmi jellegű a kérdés igazából, hogy ugye az agyunk tényleg horribilis mennyiségű információt dolgoz fel. Ugye a kérdés az, hogy most mennyi az aktív információ, mennyi mindenről próbálunk aktívan gondolkodni, és mennyi az a rengeteg viszonylag passzív információ, amit tényleg beveszünk a környezetből, és mindent fog az agyunk, mert ugye szükséges volt az evolúciós fejlődésünk során, hogy életben maradjunk, hogy időben vegyük észre a veszélyforrásokat, ugye ilyesmikről már korábban beszéltünk. Szóval igen, szerintem is tényleg hatalmas adatfeldolgozási mennyiségről és sebességről kell, hogy itt beszéljünk. Hát valamilyen szempontból tényleg így gondolhatunk az agyunkra, mint egy fedélzeti számítógép, ami irányít mindent. Ugye ez a valaha létezett legösszetettebb idézőjeles gépezet a testünkben. Ugye sokkal kisebb, mint, tehát most például az agyunk az kisebb, mint egy focilabda, és mégis több sejtje van számszerűen, ezek is ilyen felfoghatatlan számok, mint ahány csillag van a galaxisunkban például, a tejútrendszerben. Ugye, hogyha van egy hajó például, és annak van egy kapitánya, ugyanúgy a testünknek a kapitánya az agy. Az agy nagyon gyorsan képes alkalmazkodni teljesen új, ismeretlen helyzetekhez. Sokkal gyorsabban képes felismerni tárgyakat, mint a világ legjobb számítógépei még jelenleg. Persze, ugye még jelenleg. De hiába beszélünk olyanra, vagy gondolunk arra, hogy most például feladna nekünk valaki egy feladványt, hogy szorozz össze két háromjegyű számot gyorsan. És akkor, hogyha ezt most megpróbáljuk fejben elvégezni, az ugye azért hiába mondjuk valamelyikünk például jó matematikából, azért mondjuk összeszorozni így két számot, ez most mi olyan típusú emberek vagyunk, ez nem egy egyszerű és nem egy gyors feladvány. Papíron aztán kicsikét talán gyorsabb lenne, ugye egy számítógépnek ezt bepötyögjük, és a másodperc töredéke alatt kidobja. De ez egy eléggé nyers, alapvető matematikai számolás csak. Ehhez képest ilyesmi komolyabb, sokkal komplexebb feladatok, mint nekünk az, hogy fölismerni egy képet, hogy most tényleg kis cica vagy kiskutya van rajta, ezek még mindig sokkal problémásabbak a jelenlegi számítógépeknek. Tehát például ezt is kutatták kutatók már, most meglátjuk például a legjobb barátunknak vagy közeli családtagunknak az arcát, az agyunk az gyorsabban fölismeri ezt az arcot, mint ahogy egy szúnyog csapkod a szárnyaival.
Na igen. És akkor ugye, hogy most megbeszéltük azt, hogy az agyunk hogy is viselkedik, egy kicsit talán evezzünk a mesterséges neurális hálózat létrehozásának csapongó vizeire is. Képzeljük el, hogy különböző formájú és méretű csövekből létrehozunk egy nagy háromdimenziós szerkezetet. Minden cső sok más csőhöz csatlakoztatható, rendelkezik egy szeleppel, amelyet ki lehet nyitni vagy be lehet zárni, Ennek eredményeképpen a csőcsatlakozások milliónyi kombinációját kaphatjuk, és ez azért eléggé bonyolultan hangzik, már-már egy kicsit leterhelő is, hogy mi mindent lehet létrehozni, akár csak 100 különböző csővel. Most pedig csatlakoztassuk ezt a csőszerelvényt egy vízcsaphoz. A különböző méretű csövek különböző sebességgel engedik a víz áramlását, ha a szelepek zárva vannak, a víz nem fog folyni, ha nyitva vannak, akkor azon kifolyik a víz. A víz az agyban továbbított adatokat, a csövek pedig az idegsejteket jelképezik, ugye ebben az analógiában. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy oké, akkor mik is azok a szelepek? Na, a szelepek azok a neuronok közötti kapcsolatokat, az úgynevezett szinapszisokat jellemzik, illetve jelképezik. A tudósok olyan digitális agyat próbálnak létrehozni, ezzel a hasonló gondolkodás módszerrel, mint amit most itt leírtam, amely a digitális neuronokat úgy köti össze, mint a mi képzeletbeli vízvezetékeinket gyakorlatilag. És a már korábbi részünkben is, illetve most is valamelyest ismertetett neuronok bináris kódolása alapján rémlik, tehát ez a bináris kódolás ugye megint csak az, hogy van jel, vagy nincs jel.
Igen.
Van elektromos átvitel, vagy nincs elektromos átvitel. Ugye itt mindig van valamennyi elektromos átvitel két neuron közt, két agysejt közt. Ezt hívjuk zajnak gyakorlatilag ugye tudományos szempontból, és ez a zaj, hogyha valaki például megtekint egy ilyen elektromos spektrumot gyakorlatilag, akkor ugye ez egy kicsit ilyen íves, boltozatos alakzatot vesz fel. Viszont, hogyha van jel átvitel, akkor van rajta egy ilyen hatalmas tüske, egy nagy csúcs. És akkor ezeknek a neuronoknak a bináris kódolása alapján, tehát rémlik, hogy létrehozhatnak egy olyan gondolkodó gépet, amely az agy pontos elektronikus változata. Tehát tele van digitális neuronokkal, amelyek egy nagy, hatékony, megbízható hálózatban működnek együtt, és egy mesterséges neurális hálózatot, egy mesterséges idegi hálózatot hoznak létre.
Igen. Tehát ez az alapja lényegében annak, csak így egyszerűen bemutatva, hogy hogyan képzeljük el a mesterséges neurális vagy ugye idegi hálózatokat, amit ugye a élő agyunkban neuronoknak, idegsejteknek hívunk, annak a digitális megfelelőjét azt egyébként csomópontoknak nevezik, és minden ilyen csomópontnak egy digitális, mesterséges, neurális hálózatban van egy speciális tulajdonsága, lényegében egy matematikai súlya bizonyos szempontból, amit beprogramoznak a fejlesztők bizonyos kritériumok alapján. És ez a csomópont, ennek a súlya, megint hasonlítjuk ehhez a képzeletbeli csővezetékes példánkhoz, ez a csomópont a szelepekhez hasonlítható, illetve mint ugye az agyunkban a szinapszisokhoz, a neuronok közti kapcsolatokhoz, mert ezek szabályozzák a beérkező jel erősségét. Na most képzeljük el, hogy a szerkezetben, ebben a csővezetékben az ott lévő csövek egy tartályba vezetnek, a tartály egy mesterséges neuront képvisel. És minden egyes szelep a tartályba érkező víz mennyiségét szabályozza, a különböző csövekből érkező víz teljes mennyisége a tartály bemenete, amelyet a mesterséges neuron hálózatban bemeneti jelnek nevezünk. A szelepek a csomópontok súlyait képviselik, amelyek a környezetből és más neuronokból a csomópontokba érkező jelek erősségét szabályozzák. Eközben a vízzel teli tartály olyan, mint a kimeneti adatok, ugye képek, jelek, hangok, amelyeket az agy a külvilágból kap. A mesterséges neurális hálózat minden egyes csomópontja több bemenettel rendelkezik, amelyek a környezetből vagy más neuronokból érkező bemeneti jeleket képviselik. Amikor a hálózat aktív, a csomópontok minden bemeneten keresztül különböző adatokat, például jeleket kapnak, amelyeket lehet számokkal reprezentálni igazából, és a számokat megszorozza a hozzájuk rendelt súllyal. A csomópont ezután összesíti az összes bemenet jelét, hogy megkapja az összeget, ami a kimeneti jel. Ugye, mint ahogy magyaráztuk már, a neuronok rendszeresen tapasztalnak egy alacsony szintű elektromos zajt, ami nem elég erős ahhoz, hogy jelet továbbítson. A mesterséges neurális hálózatban ezzel szemben, ha a kimeneti jel egy előre meghatározott küszöbérték alatt van, a csomópont nem továbbítja az adatokat a következő rétegnek, ezt zajnak tekinti. Ha a szám viszont meghaladja azt a beadott küszöbértéket, akkor a csomópont továbbítja a kimeneti jelet a következő rétegnek, úgy, ahogy ugye a jelet továbbítanak egy szinapszison keresztül az idegsejtjeink is, ha az elektromos aktivitás elég magas. És ez mind ugye a matematikai bináris egyesek és nullák nyelvén történik.
Így van, és akkor ugye feljöhet a kérdés, hogy most akkor miért is érdekli a kutatókat ennyire ez, hiszen ahogy te is mondtad az előbb, már a sima számítógépek is rendkívül sokra képesek. Viszont az emberi agy által inspirált szuper számítógépek új generációjának megtervezéséhez már a mesterséges neuronokból felépített nagy neurális hálózatra igenis szükségük van. Egy mesterséges neurális hálózat létrehozása nem lenne lehetséges viszont anélkül, hogy ne használnánk a matematikát a valódi neuronok működésének ábrázolására. És akkor egy kicsit vágjunk bele szerintem a történetébe is ennek, hiszen sokan gondolhatják azt, hogy ez egy nagyon új tudományos jelenség, egy nagyon új kutatási téma, viszont ez nem egészen igaz. Tehát az első mesterséges neuront 1943-ban Warren McCullough és Walter Pitts javasolta, még akkor ugye mint gondolati kísérlet szinte. Ezt az egyszerű mesterséges neuron perceptronnak nevezik, ugye az angol perception, tehát észlelés kifejezésből.
Igen.
Az adatok belépnek a perceptronba, matematikai számításokon mennek keresztül, majd elhagyják ezt a perceptront, ez volt az ötlet maga. A mesterséges neuronok több rétegben is elrendezhetők úgy, a véleményük szerint, legalábbis így gondolták, hogy minden réteg különböző számításokat végezzen. Tehát ez ugye az, amivel igazából sokunknak problémája van, hogy egyszerre több különböző gondolatmenetet folytassunk. Ugye ez a multitasking, ahogy ugye szépen magyarul mondják, hogy sokaknak nehezére esik például tanulni, zenét hallgatni, közben a gyermekének házi feladatot írni, segíteni, stb. Na és akkor ugye ezek a több rétegű neuronok közül az utolsó réteg a kimeneti réteg, az összes többi réteg pedig bemeneti neuron önmaga. A bemeneti neuronok nem hoznak végleges döntéseket, csak a bemeneti jel részleteit elemzik, és az információt továbbítják a következő rétegnek, hogy aztán az is elemezhesse. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplikált rendszer, viszont én azt tapasztaltam, hogy az én előző kutatócsoportomban pont, hogy voltak olyanok, akik ezekkel foglalkoztak, hogy amikor ezt így szóban írjuk körül, akkor mindig nagyon bonyolult, de aztán, hogyha ránézünk egy ábrára, ami ugye lerajzolja, hogy milyen információ honnan megy, hol van bemenet, hol van kimenet, akkor iszonyatosan egyszerű elképzelni gyakorlatilag.
Igen, egy ilyen folyamatábraként tudom elképzelni, hogy bemegy az információ, történik valami, kimegy, ki tud-e menni, megütötte a küszöbértéket, nem ütötte meg a küszöbértéket, aztán egy réteggel tovább, ott ugyanígy valami fajta logikai művelet, aztán végül kijut belőle, vagy nem.
Így van.
Igen, és miért is dolgoznak továbbra is mesterséges neurális hálózatokon a tudósok és a fejlesztők? Mert mindig azt szeretnénk, ami miatt egyébként a számítógépek is elterjedtek, hogy megkönnyítsék az életünket, illetve ugye fejlődést hozzon. Ugye eléggé durva érzés belegondolni, hogy a mai életünknek mennyi aspektusát, mennyi részét irányítják számítógépek. Nekem az egyik kedvenc példám ebből mindig, amikor belegondolok, hogy a légi irányítást, repülőgép forgalmat, hogy irányítják számítógépes programok, és hogy ezzel mennyire biztonságosabbá tették például a légi közlekedést. És ezért dolgoznak továbbra is a fejlesztők mesterséges idegi hálózatok kifejlesztésén, hogy ugye egyrészt digitálisan utánozzák az emberi agyat, illetve segítsenek még igen komoly és komplex feladatok elvégzésével. Tehát például beszélhetünk ilyesmikről, hogy orvostudományi diagnosztika, vagy mérnöki tudományok, tehát például kihasználhatják őket arra, hogy ott van például rengeteg fénykép és más felvétel, ami készül, röntgenfelvételek, vagy más még bonyolultabb, még összetettebb diagnosztikai módszerek segítségével. Ugye ezeket azért teszik, hogy betegségeket tudjanak felfedezni és aztán kezelni, és ezeket még hatékonyabbá tudják tenni, azt remélik, hosszú távon ilyen mesterséges idegi hálók használatával, hogy például teszem azt tumorokat könnyebben, gyorsabban, hamarabb felismerjenek, és ezáltal tudják valakinek az életét jobbá tenni, hogy kezelik a betegségét. De például ilyesmivel is próbálkoznak, hogy kézírást felismerni hatékonyabban, mesterséges idegi hálókkal, ami például a pénzügyi szektorban, bankolás kapcsán lehet jobb, hogy például csalásokat és bűncselekményeket le tudjanak hamarabb fülelni. Ez is lehet egy abszolút pozitív hozadéka az ilyesmifajta kutatásoknak. Azt gondolják a szakemberek hosszú távon, és ugye ez egyébként sok szempontból aztán egyéni vélemény, hogy ki hogy gondolja, hogy ezek a fajta neurális hálók és az ezen alapuló számítógépek nagyon sok absztrakt problémát lesznek képesek majd a jövőben önállóan megoldani, majd tudni fognak a saját hibáikból is tanulni, pont ahogy mi emberek tudunk tanulni a saját hibáinkból, és talán egy nap képesek lesznek arra, hogy mi emberek összekapcsolódjunk így számítógépekkel, és legyen esetleg egy ilyen agy és számítógép közti interfész kapcsolódó pont, ilyen eszközök, és akár lehet, hogy egyszer majd lehetséges lesz az, hogy a gondolatainkat digitális jelekké alakítjuk, és átvisszük őket egy számítógépbe.
Ez már a szingularitás.
Igen. Szóval ki tudja, ez egy érdekes és gondolkodásra serkentő témakör, én azt gondolom. Erről külön órákat lehetne beszélgetni, hogy most ez jó dolog, vagy nem jó dolog. Kell-e ettől tartanunk, mert valaki erre rögtön fölkapja a fejét, és rettegéssel néz, hogy úristen, ez borzasztó lenne. Valaki más meg reménykedve néz. Én azt gondolom, hogy nehéz véleményt formálni erről, mert tényleg nagy kérdőjelek vannak.
Én pedig azt gondolom, hogy tehát ez nehéz kifejezni magam igazából, ahogy én azt így a fejemben hallom igazából, de az alap tétele annak, amit én erről gondolok, az mindig az, hogy bármilyen embercsoport ellenkezhet bármilyen technológiai vagy tudományos fejlődés ellen, azt megállítani nem lehet. Tehát ez kicsit olyan, mint ugye anno a CRISPR, tehát a genetikai olló esetében is, ahol igen erőteljes etikai problémák ugye merülhettek fel azáltal, hogy akár emberek genetikai állományát megváltoztassuk, viszont léteznek az úgynevezett biohackerek, akik saját maguk egy ilyen mini laboratóriumot a saját otthonukban, saját pénzből éveken keresztül kifejleszgetnek, és ők is képesek ezekre, ugyanis ezek a technológiai fejlődések, ezek igazából nem bonyolultak. Csak eljutni hozzájuk gondolatban az, ami egy hosszú folyamat. És ugyanez van a számítógépeknél is, tehát elkerülhetetlen az, hogy a számítógépes technológia fejlődjön. Innentől kezdve ahelyett, hogy arra koncentrálnánk, hogy ellenkezünk, és arra koncentrálnánk, hogy ezt meg kell állítani, abba kellene az összes energiát fektetni, hogy hogyan lehet ez számunkra a legélhetőbbé tenni, és a legbiztonságosabbá tenni.
Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek én is. Szóval kíváncsiak vagyunk, hogy ti vajon mit gondoltok erről a témakörről, tekintve, hogy ennyire összetett és sokrétű kérdés. Hogyha ezzel kapcsolatban van bármi meglátásotok, akkor nagyon szívesen várjuk a megszokott összes csatornán, ahogy minket elérhettek. Ugye írhattok e-mailt például a lyukasora.tudományból@gmail.com címre, vagy írhatok nekünk Facebookon, az oldalunkon, YouTube-on a videó alatt, és nyugodtan szálljunk egymással kreatív és tudományos vitába, hogyha erre van kedvünk, ugye kultúrát vita az egy abszolút pozitív dolog tud lenni, hogy megvitassuk egymással, hogy mit gondolunk. Szóval várjuk nagyon sok szeretettel ezzel a témakörrel, vagy egyébként bármilyen más tudományos témával kapcsolatban is a meglátásaitokat.
Így van. És köszönjük, hogy velünk voltatok megint. Sziasztok!
Sziasztok!